Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket, a 370. számú dicséretünk mindhárom versének éneklésével, imádságként való éneklésével kezdjük el. A 370. dicséretünk így kezdődik: Jöjj el, Szentlélek, Úristen!
Jöjj el, Szentlélek, Úristen! Töltsd be szíveinket éppen, mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal, melynek szentséges ereje nyelveket egyező hétre egybe gyűjte sok népeket, kik mondván így énekeljenek: Halleluja! Halleluja! Te szentségnek új világa, ígédnek vezérj útjára, taníts téged megismernünk Istent atyánknak neveznünk. Őrizd hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Halleluja, halleluja. Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk utaidban, ne csökkedjünk háborunkban. Eljött el minket készítsd, gyenge hitünket erősíts, hogy halál és élet által hozzád csihessünk a marsággal. Halleluja, halleluja.
Kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az imádkozásról szólnak és tanítanak bennünket. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért néki hálát adnak. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk, szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat az ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus belefoglalt abba az imába, amelyre ő maga minket tanított. Itt vallásunk az imádságra buzdít, és arról tanít bennünket. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük, hogy bátorítasz bennünket arra, hogy veled az imádság által beszélgessünk. Köszönjük azt a lehetőséget, amelyet megteremtettél a mi számunkra az imádságban. Köszönjük, hogy hallod a mi beszédünket, ismered a mi gondolatainkat, és tudod, hogy milyen a mi életünk. Mégis lehetőséget adsz nekünk arra, hogy veled is beszéljünk. Engedd, hogy szüntelenül érezzük, és soha ne felejtsük azt el, hogy mennyire méltatlanok vagyunk a veled való beszélgetésre és kommunikációra. Emlékeztess bennünket bűneinkre, istentelenségeinkre, hitetlenségeinkre és kicsiny hitűségünkre, amelyekkel minden a te haragodat vonjuk magunkra. Mégis köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy fiadért, Jézus Krisztusért kegyelmesen bánsz velünk. Lehajolsz hozzánk és meghallgatsz bennünket. Ezért áldunk és ezért magasztalunk téged a mostani órában is. És hisszük, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért, szent lelked által itt vagy közöttünk, és kész vagy megáldani bennünket. Kérünk téged, cselekedjél ebben az órában te magad, mindazáltal, ami történik, és mindazáltal, ami elhangzik, és mutasd meg a te jelenlétedet abban is, hogy a mi értelmünk, szívünk megnyílik te előtted, befogad téged, és mindazt, amit nekünk mondasz. Kérünk téged, Urunk, hogy ne vess meg bennünket, hanem kegyelmeddel és irgalmaddal fordulj hozzánk, hogy értelmet nyerjen a mostani óra életünkben. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második versét, amely így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Föld színén, te értem megszülettél. áld szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön.
Gyertek, hallgassuk meg fennállva a szereztetés igéjét, az Úr Jézus Krisztus szavait, amellyel a Szent Keresztség sákramentumát szerezte és elrendelte. Máté evangéliumának 28. fejezetében a következőket olvassuk a 18. verstől kezdődően. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy egy gyermek érkezése egy családba mindig nagy öröm. A második gyermek érkezése meg még nagyobb öröm egy családban, és nekünk keresztény családoknak ezt az örömünket csak fokozza az, amikor a gyermekeinket megkereszteljük. Dóra László testvérünk és felesége Adrien második gyermekükkel, Villővel jöttek ma közénk, hogy őt itt a Szent Keresztség sákramentumába részesítsük. Nagy öröm ebben a családban ez az ünnep, és hadd mondjam azt mindjárt a család felé, hogy nagy öröm ez nekünk is itt a gyülekezetben. Minden keresztelő, minden egyes olyan alkalom, amikor a sákramentumokkal, a Jézus Krisztus által rendelt szentségekkel élhetünk, az a gyülekezetben öröm ünnep. És ennek az öröm ünnepnek a lényege és a tartalma mindig Jézus Krisztus, hiszen minden sákramentum, a keresztség és az úrvacsora, amit mi reformátusok gyakorlunk és amivel élünk, Jézus Krisztusról szól. Noha most ez nagyon furcsán hangozhat, hogy miért is nem Villőről szól a keresztség, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a keresztség nem róla szól, ma sem, hanem sokkal inkább Jézus Krisztusról. Arról a Jézus Krisztusról, aki ezt a sákramentumot szerezte és elrendelte az őt félő emberek közösségében és életében. Mert minden sákramentumnak ott van értelme. A sákramentumok ott hoznak áldást, ahol Istent szeretik és Istent komolyan veszik. Ha Isten nem vesszük komolyan, ha Istent nem féljük, akkor a sákramentum az ember számára nem áldás, hanem sokkal inkább ítélet. Öröm ünnep nekünk azonban a keresztség sákramentuma, mert Jézus Krisztusról tanít bennünket, és emlékeztet bennünket a keresztség sákramentumának vize arra az áldozatra és arra a szeretetre, amely áldozattal és szeretettel, ami Urunk Jézus Krisztus hitünk és meggyőződésünk szerint ezt a kis leányzót is szerette és szereti. Olyan sokszor, mintha megszokásból énekelnénk ezt a 329. dicséretet, de tulajdonképpen most szólok, majd legközelebb még inkább figyeljünk a szövegére, ez egy hitvallás. Annak a megvallása, hogy mikor még nem éltünk ennek a földnek a színén, Jézus Krisztus eljött értünk, megáldoztatott értünk azért, hogy nekünk életünk és boldogságunk lehessen. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy én azt akarom, hogy ezen a földön minden ember megtudja, hogy az Isten mit tett, hogy én mit tettem a ti boldogságotokért. Ez a kicsi gyermek, ahogy növekszik, át fogja élni, már átéli és tapasztalja azt, amit ti tesztek az ő boldogságáért. De ne felejtkezzetek el arról, hogy elkezdjetek neki arról beszélni, hogy Jézus Krisztus sokkal nagyobbat és többet tett az ő boldogságáért, az ő életéért, mint amit ti valaha is életetekbe tenni tudtok érte. Mert amit mi tehetünk gyermekeink boldogságáért, az csak ideig, óráig való. Majd egyszer meghalunk, és meghalnak ők is, és amit tettünk a boldogulásuk és a boldogságukért, az itt marad. De amit Jézus Krisztus szerzett és tett az ő boldogságáért és boldogulásáért, az örökké való, az elmúlhatatlan. Meg kell, hogy tudja Villő is, kistestvérkéjével, kincsővel együtt azt tőletek, szülőktől, keresztszülőktől, nagyszülőktől, hogy mikor ők még nem éltek a föld színén, Jézus Krisztus annyira szerette őket, hogy megtette a legfontosabbat az ő boldogulásukért és boldogságukért. A keresztség vize, az a szövetségről beszél nekünk keresztényeknek, arról a szeretett szövetségről, arról a kegyelmi szövetségről, amelyet Isten készített mindazoknak, akik ezzel a szövetséggel élni akarnak. Talán már tudjátok, mert átéltétek és átélitek, hogy a gyermekeink számára mindig az lesz fontos, ami nekünk is fontos. Ami nekünk is fontos. Azt fogjuk nekik odaadni, odatálalni úgy, hogy ők megértsék, hogy ez valóban fontos. Egy keresztény családban Jézus Krisztust úgy kell oda tálalni, oda kínálni, úgy meghirdetni a gyermekeinknek, hogy ők lássák, hogy a mi életünkben ez a legfontosabb dolog. Testvéreim, mi függő emberek vagyunk. Jézus Krisztustól függő emberek vagyunk keresztjének. És ezt kell, hogy megértsék, és ezt kell, hogy lássák a mi gyermekeink. És hiszem azt, és hirdetem is nektek azt, hogy ha ezt látják rajtunk, akkor fontossá lesz az ő életükben is. Mindannak a megismerése, amit Jézus Krisztus érettük tett, és amiről még lesz szó ezen a mai Isten tiszteleten. Kívánjuk nektek, hogy Isten adjon erőt mindannyiótoknak, szülőknek, keresztszülőknek, keresztszülőknek és nagyszülőknek, rokonságnak, hogy ezt a drága örömhírt megosszátok ezzel a kicsiny leánnyal, hogy ahogyan ő cseperedik és növekszik, úgy cseperedjen és növekedjen az ő hite, bizalma, kíváncsisága, érdeklődése Jézus Krisztus iránt. Ezért is állunk most itt, hogy ezen az úton magatokat elkötelezzétek és megerősítsétek, és ezért is kérdezek tőletek két kérdést, melyre válaszoljatok hallható szóval, és fennállva legyünk ennek tanúi. Kedves testvéreim, kérdezem tőletek, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, úgy fogjátok őt nevelni és neveltetni, hogy egyszer, amikor ő felnő, ő maga önként tegyen hitvallást Jézus Krisztusba vetett hitéről egy gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket fogadalmatok, ígéretetek megtartásában. Kedves testvéreim, mivel hiszünk a mi Urunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, Istenünkben, gyertek valljuk meg most a mi hitünket, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Gyertek, imádkozzunk most eképpen. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert mindent megtettél és megteszel azért, hogy mi boldog emberek legyünk. Hogy az életünk ne hiába valóságban teljen. Hiszük, hogy te mindent megtettél és megteszel azért, hogy villő megtaláljon téged. Köszönjük azt a kegyelmet, amelyel hitünk szerint őt is szeretted, mielőtt megfogant és megszületett volna. Kérünk téged, áld és szenteld meg ezt a családot, hogy akik azt kapták feladatul, hogy hirdessék számára a te nevedet és szeretetedet, azok hűséggel, kitartással és odaadással tudjanak bizonyságot tenni ő előtte, mindarról, amit te érette tettél. Köszönjük az ő életét, köszönjük mindazt, amit ő vele együtt elhoztál ebbe a családba, és hadd kérjünk téged, hogy kísérd az ő útját, tedd áldottá az ő életét, te gyarapítsad, te gondoskodjál az ő testéről és lelkéről is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk őt, mert szereteted az égig ér. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk őt, mert hisszük és valljuk, hogy tőled kaptuk, ezért szeretnénk néked is adni őt. Légy nékünk segítségül, hogy megfuthassuk azt a pályát, és elvégezhessük azt a szolgálatot, amelyet nekünk adtál ővele kapcsolatosan. Amen. Villő, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. És te hozott közöttünk. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 431. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket, mondjunk imádságot. A 431. dicséretünk így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet.
Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Thank you.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom a továbbiakban közöttetek, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből az 5. fejezet első 11 versét, ahogy bibliaolvasó kalauzunk jelöli olvasásra a mai napon. A Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtelenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus érettünk istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy legfőképpen az ige aktualitása, de ugyanakkor az elmúlt időszak történései, ünnepei és emlékezései is okot adnak nekünk arra, hogy beszéljünk mindarról, amit mi keresztjén emberek a halálról gondolunk. Október vége nekünk protestánsoknak, reformátusoknak elsőrenden a reformáció ünnepét és az arra való emlékezést jelenti, de ugyanakkor szinte nincs olyan ember, akármilyen felekezetű is, aki ne látogatna el ebben az időben és időszakban szerettei sírjához, és ne állna meg egy pillanatra elgondolkozva. Azt gondolom, nem csak az élet, hanem sokkal inkább a halál kérdése fölött. Az ember életének a legrejtelmesebb kérdése a halál, pontosabban az, hogy mi is a halál tulajdonképpen. Azt gondolom, talán a gyermekeket kevésbé izgatja ez a kérdés, de minél inkább öregszik az ember, annál gyakrabban merül föl bennünk, vagy aggodalommal, vagy előre gondolással ez a kérdés. Mi is a halál? Döntően ebben a világban a kétféle vélekedés van a halállal kapcsolatban. Az egyik vélekedés annak az embernek és embertípusnak a vélekedése, aki a láthatókban hisz. Az ilyen ember azt mondja a halálról, hogy ez megsemmisülés, elmúlás. Ennyi volt, és kész. De van egy másfajta nézet is ebben a világban, amely egyre nagyobb teret nyer, amely nézetet olyanok vallanak, akik hisznek a folytatásban. Ezek azt mondják, hogy a halál tulajdonképpen egy állomás az ember életében, ahol megáll egy pillanatra a mi életünk, de van folytatás. Hogy mi a folytatás, arról már sokan sokféleképpen vélekednek, mert ha azokat szeretnénk osztályozni, akik a túlvilági folytatásban hisznek, akkor azt gondolom, hogy kezünk, lábunk, ujjai nem lennének elegendők ahhoz, hogy meghatározzuk azokat a fő irányokat, amelyeket az emberek a halálon túli életről gondolnak. Mégis talán az egyik legjellemzőbb gondolkozás ebben a világban az, hogy van valamiféle újra testetöltés, egyre divatosabb ez a nézet, ezt a testet levetkőzzük, de egy másik testben valahogyan mégis új életre kelünk. Hívják ezt a tanítást vagy gondolkozást reinkarnációnak is, amit sokan hisznek és vallanak, akkor is, ha egyébként azt mondják magukról, hogy nem hisznek a reinkarnációban. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen átlépünk egy másik világba, egy másik dimenzióba, a szellemvilágba. És hát ott folytatódik a mi életünk, sokféle filmet, műalkotást láthatunk ennek a gondolkozásnak a kapcsán és nyomán, ahol azt szemléltetik gondolkozók, hogy a szellemek itt vannak közöttünk a Földön, tulajdonképpen nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen az átjárás a mi világunk és a szellemvilág között, de a szellemek azok itt élnek közöttünk, és itt vannak velünk, noha nem is látjuk őket. Ezért vannak olyanok, akik szellemet idéztetnek, megpróbálnak valahogyan kapcsolatba kerülni korábban elhalt rokonaikkal, ismerőseikkel. Egyértelműen azt a gondolkozást tükrözi, hogy hiszünk abba, hogy van valami folytatás, és a folytatásról azt gondoljuk, hogy az is itt történik, ebben a dimenzióban, csak számunkra láthatatlanul. És van egy másfajta nézet, ez a kereszténység gondolata a folytatásról, ami gyakorlatilag az ősi idők óta meglévő gondolat, változhatatlan gondolat, ez pedig azt mondja, hogy igen, a halál egy állomása az életünknek, ahonnan van folytatás, méghozzá a folytatás nem más, mint az Istennel való találkozás. A keresztények nem tanítják a reinkarnációt, azt, hogy mi itt újra testet öltünk valamilyen formán, és itt tovább élünk a világban. A kereszténység nem tanítja azt, hogy mi a szellemvilágban jövünk, megyünk, és gyakorlatilag nem történik semmi, csak szellemként éljük tovább az életünket. Mi keresztények azt mondjuk, hogy amikor meghalunk, akkor a mi életünknek van egy iránya, egy folytatása, ez pedig nem más, mint az Istennel való találkozás. Testvérek, mi keresztények a Biblia kijelentésében hiszünk, és addig mondhatjuk magunkat kereszténynek ebben a kérdésben is, amíg a Biblia gondolatának és kijelentésének alá vetjük a saját gondolatainkat és vélekedésünket. Sajnos ma egyre jobban elharapódzóban van az a kereszténység, amely a Bibliától elszakad, és miközben azt mondja magáról, hogy én keresztény vagyok, egy csomó olyan dolgot vall és tanít, aminek köze sincs a Bibliához. Ezzel szembe szeretnénk fordulni, és hadd hirdessem a testvéreknek azt, hogy addig mondhatjuk magunkat kereszténynek, amíg a Biblia tanítását tesszük a magunkévá, és azt elfogadva, az alázattal meghajolva előtte hisszük. Mit is hiszünk, testvérek? Hisszük, hogy az élet a halállal nem ér véget. Nagyon fontos, hogy elmondja nekünk a Szentírás, hogy a halálunkkor pusztán a testünket vetkőzzük le. Ez a test, amelyben itt a Földön élünk, romlandó test, nem örökké való. Bárhogyan fog a világ kutatni, keresni, bárhogyan fejlődik a gyógyszeripar, soha nem fogják elérni azt, hogy ez a test, amelyben születésünk óta lakunk, örökké valóvá váljon. Ez a test nem örökké való, ideig való, nagyon szép szóval úgy mondja a Biblia, hogy romlandó. És minél idősebbek vagyunk, annál jobban tudjuk, hogy ez nagyon is igaz. Ez a test romlandó. Na, van egy idő, amikor az ember ezzel nem számol, de aztán később akár számolunk vele, akár nem, szembesülünk vele. Az első ráncokkal a szemünk alatt szembesülünk azzal, hogy nem tudunk olyan gyorsan fölkelni, lihegünk egy emelkedőn, kell egy bot, nem hallunk rendesen, nem látjuk rendesen, amit el szeretnénk olvasni, mert romlik a testünk. Ez a test természetesen nem mehet az örökké valóságra. Mert az örökké valóság az arról szól, hogy valami örökké tart. Egy romlandó testben nem léphetünk az örökké valóságba, mert az arra alkalmatlan. Ezért mondja Pál apostol a II. Korintusi levél 5. fejezetének első versében, hogy a mi földi sátorházunk, nagyon szép képet használ az apostol, elbomlik, leromlik. Olyan, mint az épület, amit építünk magunknak, hogy egy darabig szép, de aztán azt látjuk rajta, főleg itt Budapest, hogy elkezd piszkosodni, a smog megüli, elveszti a szép színét. Aztán előbb-utóbb észreveszünk rajta repedéseket, és eltelik 15-20 év, és arról beszélünk, hogy föl kell újítani. Föl kell újítani. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a földi sátorházunk elbomlik, leépül, semmivé válik. Mert romlandó, mert nem alkalmas az örökké valóságra. Honnan ered az ember testének ez a romlandósága? Fontos, hogy ezt lássuk, mert hogy most a tapasztalatról beszélek, amit mindannyian átélünk. Az ember testének romlandósága a teremtés történetben rejtezik, erre a magyarázat az 1 Mózes 2.17-ben azt mondja Isten Ádámnak és Évának ott az Éden kertjében, hogy itt van a jó és gonosz tudásának a fája, ne egyetek róla. Hát idáig ismerjük a történetet, de ennek van egy folytatása is ennek a mondatnak, mert azt mondja Isten, hogy amely napon vesztek róla, meg kell halnotok. Magyarán szóval ráléptek a romlandóság útjára. Meg kell halnotok. Ádám és Éva megszegve Isten tanácsát, parancsát vettek annak a fának a gyümölcséből, és ez azt jelentette az ő életükbe, és azt jelenti a mi életünkben is, hogy a romlandóság útjára léptünk. Testvérek, ez nem egyéni döntés vagy elhatározás kérdése, ez egy súlyos örökség, egy olyan végrendelet, amit ha lehetne, mindannyian letagadnánk és megtagadnánk, mindannyian elégetnénk és elzárnánk, hogy soha senki tudomására ne jöjjön, de ez a végrendelet, ez működik rajtunk és közöttünk, és ezt adjuk tovább a gyermekeinknek. Amely napon veszel róla, meg kell halnod. Igen, testvérek, mi hisszük azt, hogy az élet nem ér véget, de ezt a romlandó testet levetkőzzük akkor, amikor meghalunk. Akkor mi marad belőlünk? Mi marad belőlünk? Nem más marad belőlünk, mint amit a teremtés történet is elmond és szépen szemléltet. A lélek marad meg belőlünk. Úgy olvassuk a teremtés történetben, hogy Isten megformálta az embert a földnek porából, és lelket lehelt az emberbe. Ez marad meg belőlünk. Nem múlunk el, hanem valami nagyon fontos dolog, ami lelkünk megmarad. Olyan szépen mondták a régiek, akik még jobban hittek a Bibliában, mint a modern kor embere, azt mondták, amikor valaki meghalt, hogy kilehelte a lelkét. Nem azt mondták, hogy vége, nem azt mondták, hogy nincs tovább, azt mondták, kilehelte a lelkét. Elszakadt a lelke a testétől. Ennyi történt. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, az ember teste halottá válik. De ez nem egyenlő azzal, hogy becsuktuk a boltot, hogy rehúztuk a rolót. Mert a lélek halhatatlan. Isten adja az embernek a lelket, a szent, igaz és örökké való Isten, és ezért a lélek halhatatlan. Hisszük azt, testvérek, hogy amikor meghalunk, akkor a lelkünk, amely kész és képes az örökké valóságra, oda kerül Isten elé. Tulajdonképpen mi kerülünk oda, a lelkünkről ne úgy gondolkozzunk, hogy hát ez bennünk valami, aztán tulajdonképpen ő majd megy, minket meg eltemetnek, hanem fordítva lesz. A lélek adja meg az ember lényegét. A lélek visz magával mindent. Úgy van ez, hogy mi megyünk el, a testünket meg, akik itt maradtak, eltemetik. Mi megyünk oda az Isten elé. Hisszük azt, testvéreim, hogy az ember az örökké valóságra és az örökké valóságba nem érkezhet meg akárhogyan. Mert az örökké valóság az nem egy semleges birodalom, amiben az ember csak úgy besétál, és utána ott úgy el van. Az örökké valóságnak van ura. Ez az Úr pedig nem más, mint Isten, vagy Jézus Krisztus. Hogy ő mennyire örökké való, azt a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versében így fogalmazza meg Pál apostol: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő az örökké valóság ura. Az ember nem mindegy, hogy hogyan érkezik meg az örökké valóságba, és nem mindegy, hogy hogyan fog találkozni Jézus Krisztussal. Azt olvassuk a római levélben, akik olvassák a Biblia olvasó kalauz szerint, azok már ezen túl vannak, de az első fejezet 8. versében ezt olvastuk: Isten haragját nyilatkoztatja ki a mennyből, az embernek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azért kérdés, hogy hogyan érkezünk meg az örökké valóságba, az Istennel, Jézus Krisztussal való találkozásra, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten haragszik ránk. Talán voltak már haragosaink, és nem őket szoktuk a leggyakrabban fölhívni telefonon. Sőt, ha az utcán látjuk őket, lehet, hogy átmegyünk a másik oldalra. Mert az ember a haragosával nem akar találkozni, és nem szeret találkozni. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy Isten az ő haragját nyilatkoztatja ki a mennyből, az ember minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Ha mi oda megyünk a halálunk után az Istenhez, de az Isten haragszik ránk, akkor ott elég nagy baj lesz. Ugye ezt nem vonjuk kétségbe, egyikünk sem. Akkor ott elég nagy baj lesz, és elég nagy tragédia fog bekövetkezni. Ha valami nem változik meg az Isten hozzánk való viszonyában, akkor mi, ha megérkezünk az ő színe elé, komoly bajba leszünk. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz, aki segítsen rajtunk. Miért? Mert Isten az örökké valóság ura. Nem lesz, aki segítsen. Az ember magán se fog tudni segíteni. Hiába fogunk magyarázkodni, az Isten haragját nem tudjuk lemagyarázni magunkról. Hiába számítunk arra, hogy majd mások is ott esetleg segítenek nekünk, az ember az Isten haragját magáról nem tudja levenni és levetkőzni. Nem mindegy, hogy hogyan megyünk át a halálon keresztül, az örökké valóságba. És nem mindegy, hogy mit viszünk mi oda magunkkal. Isten haragjára fogunk meghalni, vagy az Isten szeretetére. Mert hogy elmondja nekünk a Szentírás azt, hogy Isten haragszik ugyanaz emberre, de mindent megtett azért, hogy az embert megmentse ettől a haragtól. Hisszük azt, hogy Jézus Krisztusért megmenekülhetünk ettől az isteni haragtól. Olyan szépen írja le az apostol itt a Római Levél 5. fejezetében azt, amit Jézus Krisztussal kapcsolatosan nekünk, keresztényeknek tudnunk kell. Mit mond a második versben? Hozzáolvasva természetesen az elsőt. Mivel tehát megigazultunk a hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azt mondja az apostol, hogy vannak olyanok, akik békességre jutnak az Istennel. Ki által? Jézus Krisztus által. Így mondja, ő általa kaptunk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Azt mondja az apostol, hogy meg lehet oda Isten elé érkezni úgy is, hogy az ember nem Isten haragjára érkezik oda, hanem az Isten szeretetére, békességére. Ennek útja Jézus Krisztus. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És azt mondja az apostol, dicsekszünk is azzal a reménységgel, hogy mi részesülünk az Isten dicsőségében. Nem csak, hogy nem fog ránk haragudni Isten, hanem azt mondja, az ő dicsőségébe fog bennünket emelni és részesíteni. Kiért teszi ezt az Atya? Azt mondja itt teljesen egyértelműen, hogy Jézus Krisztusért. Jézus Krisztusért. Egy út van az Atya szeretetébe és az Atya kegyelmébe, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Az egyetlen kiút Isten haragja elől. A kegyelem, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Mit mond a 6. versben? Hogyan folytatja ezt a gondolatot az apostol? Mert amikor még erőtelenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Újra csak erősíti, hogy Krisztus értünk halt meg, istentelenekért. Az istentelenség alatt most természetesen ne azt értsük, hogy valaki káromkodik össze-vissza, hanem azt értsük alatta, hogy értünk, akik Isten nélkül valók vagyunk. Mert az Isten fönn van a mennyben, mi meg itt vagyunk lenne a földön. Ki az istentelen? Mindenki istentelen. A születésétől fogva, testvéreim. Isten fönn van a mennyben, te meg itt vagy. Azt mondja az apostol, Krisztus, Jézus Krisztus, értünk, istentelenekért, Isten nélkül valókért halt meg, amikor még mi erőtlenek voltunk. Milyen szépen fogalmaz az apostol. Erőtlenek voltunk, nem éltünk, senkik voltunk még, de Jézus Krisztus meghalt érettünk. Nem önmagáért halt meg Jézus Krisztus. Aláhúzza az apostol ezt. Nem azért halt meg, mert bűnöket követett el. Még az ő világi bírái is azt mondták róla, nincsen benne semmi olyan, amiért el lehetne ítélni. Az, hogy az apostol értünk halt meg. Ő a tökéletes. És aztán hogyan folytatja a 8. versben? Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Krisztus a bűnösökért, a bűnök miatt halt meg. A te bűnödért és az én bűnömért. annak a bűnnek a büntetését vette magára, amit te meg én elkövetsz, amit te meg én megörököltem. Az istentelenségünkért halt meg. Úgy mondja a Biblia, hogy a bűnnek a zsoldja, a fizetsége a halál. A Róma 6.23-ban fogjuk ezt olvasni a napokban. Majd emlékezzünk rá. Nekünk, bűnösöknek van egy fizetségünk, ez pedig a halál. Mit tett Jézus? Ezt a büntetést magára vette. Ő a tökéletes. Azért, hogy te meg én szabad legyél. Hogyan mehetsz az atyához? Hogyan lehet a tiéd az atya szeretete és kegyelme? Egyedül Jézus Krisztus által. Hisszük, hogy egyedül Jézus Krisztus tud bennünket megmenteni a kárhozattól. Ő általa és ő érette jöhetünk Istenhez. Ahogyan a 9. versben olyan szépen megfogalmazza, ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Azt mondja az apostol, hogy mivel Jézus Krisztus elvette a mi bűneink büntetését, megigazított minket az ő vére által. Ő oda fog állni az övéi mellé az atyával való találkozás idején, és mit mond? Meg fog menteni minket a haragtól. Testvérek, mi nem tudjuk kimagyarázni magunkat Isten előtt. Mások nem tudnak bennünket megmenteni. De mit mond az apostol? Jézus Krisztus meg fog minket menteni ettől. Egyedül ő. Egyedül azért, amit ő tett. A János 3.36-ban azt olvassuk, aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Hirdetem nektek is, testvérek, mindannyiunknak, akik egyszer meg fogunk halni, hogy amikor a lelkünk elköltözik ebből a látható testből, akkor el fogunk menni és találkozni fogunk az Istennel. Aki hisz a fiúban, az úgy mehet oda erre a találkozásra Istennel, hogy a fiú meg fogja őt menteni az Isten haragjától. De a János 3.36 folytatódik, és azt mondja, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Aki nem hisz a fiúban, azon az Isten haragja marad. Ez a harag pontosan olyan örökké való, mint az Isten örökké való szeretete. Akik egyszer elkárhoznak majd, akik az Isten haragját kapják, azok örökké azt fogják kapni. A kárhozat nem elmúlás lesz, megsemmisülés lesz, hanem az Isten örökké való haragja marad rajtuk. Hirdetem nektek azt, és kérlek is benneteket, hogy olvasgassátok el újra a római levél 5. fejezetét, mert ez a fejezet tanít bennünket arra, hogy hogyan és mi módon menekülhetünk meg mi emberek, akik megszülettünk és akik egyszer meg fogunk halni. Hogyan nyerhetjük el az Isten haragja helyett az Isten szeretetét? Higgyetek Jézus Krisztusban, higgyetek ő benne, és engedjetek neki, mert ő meg tud benneteket és meg tud bennünket menteni. De aki nem hisz a fiúban, aki nem enged neki, az nem láthat életet. Ezt a Jézus Krisztust hirdetjük, alkalomról alkalomra, és ehhez a Jézus Krisztushoz hívogatlak most is benneteket. Amen. A 23. Zsoltárunk második versét énekeljük most. A 23. Zsoltárunk második versét, amely egy olyan ember bizonyságtétele, aki hittel és reménységgel tekintett Istenre és az ő szeretetére, ha a halál árnyékában járnék is.
mindenhonnan járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is, mert mindenütt te jelen vagy én velem, vesződ és botod megvigasztal engem, és nekem az én ellenségim ellen asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, a tökéletest, aki megaláztad magad és eljöttél a mi bűnös és nyomorult világunkba, és hordtad, viselted magadon az Atya haragját érettünk és miattunk, elszenvedve a mi bűneink büntetését, a halált. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, ha már értjük a te titkodat, de még inkább kérjük tőled azt, hogy ragyogtasd föl előttünk, hogy egyenként mindannyian megérthessük azt, hogy a te eljöveteled, a te érkezésed és a te kereszt halálod az én érettem, mi érettünk történt. Köszönjük te neked, hogy ma arról beszélsz, hogy te általad van kiút az Atya haragja elől. És te általad lehet nekünk békességünk életünkben és halálunkra nézve is. Adjad, Urunk, hogy békét tudjunk kötni, meg tudjunk békülni, és engedhessünk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ne halált és kárhozatot lássunk, hanem életet nyerhessünk te általad. Cselekedd ezt meg velünk, kicsinyekkel és nagyokkal. Gyújtsál élő hitet a mi szívünkbe, és vedd el minden kételjünket. Döbbents rá bennünket istentelen életünkre, és engedd, hogy megragadhassuk azt a szabadítást és kegyelmet, amelyet ma is hirdetsz közöttünk. Kérünk, hogy így állj mellénk életünknek minden dolgában, és emlékezzél meg rólunk, akik nélküled olyan senkik és semmik vagyunk. Kérünk téged gyászolóinkért, hogy vedd körül őket a te szabadításoddal, és emlékezzél meg róluk, hogy hadd keressenek nálad és benned vigasztalódást. De kérünk téged betegeinkért, ha javukra van, gyógyítsd meg őket betegségükből, és engedd, hogy téged dicsőíthessenek gyógyulásukért. Kérünk téged mindazokért, akiknek összekuszálódott az élete, és nem látják a kiutat mindabból, amiben most vannak. Ragyogtasd föl a te világosságodat ő előttük, hogy megláthassanak téged, aki az út, az igazság és az élet vagy. Urunk, kérünk, maradj velünk, és tedd értelmessé a mi napjainkat, hogy élhessünk a te dicsőségedre és embertársaink javára. Őrizd meg életünket, tarts fölöttünk védő és oltalmazó kezedet. Köszönjük, hogy mindezt eddig is megtetted velünk. Amen. Értek, imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző, megtartó pásztora. Kedves testvéreim, az ige üzenetéhez térjünk most vissza. A 469. dicséretünket énekelve, és vigyük magunkkal mindazt, amit ez az ének, ami Urunkról, Jézus Krisztusról elmond és megtanít nekünk. A 469-es dicséretünket énekeljük mind az öt versével. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet sahít, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem.